reggeli személy.
Kapitány Balázs demográfus a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És arról is beszéljünk, hogy hogyan áll Magyarország demográfiai helyzete, és mondjuk most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, pénzzel lehet-e szülésre ösztönözni az embereket, vagy gyerekvállalásra ösztönözni az embereket. Talán a legutolsó Mozgóvilágban Hepszabó Emese kollégám csinált önnel egy nagyon figyelemre méltó interjút, ahol többek között a kutatói bátorságról, vagy gyávaságról is beszélt, és hát ezt egy csomó helyen látjuk, csomószor tapasztaljuk, hogy milyen óvatosak, és akkor lehet itt a példa, hogy az iskola igazgató azt mondja, nem mondom el, mert megszüntetik az iskolát. Az akadémiai kutatóhelyen lévő, nem, mert megszüntetik a, mert elküldik az egyetemet, mert megszüntetik a szakfinanszírozását. Persze a sok óvatoskodásnak mindig az a vége, hogyha meg akarják szüntetni, megszüntetik. De hogy tényleg ennyire félni kell a társadalom tudományok művelőinek ma Magyarországon?
Hát szerintem félni nem kell a társadalomtudományok művelőinek, de hát a társadalomtudományok művei általában nem forradalmárok, meg nem erre a helyzetre készültek föl. Tehát alapvetően egy társadalomtudósnak lenni egy hagyományos demokráciában az nem egy különösen veszélyes foglalkozás. Jellemzően állami, meg közvetetten állami források érkeznek, amelyekből az ember dolgozik, és eredményeket hoz létre azokból, hogy abból mindenféle nőjön a társadalomnak a saját magáról alkotott tudása, érdekes közviták alakuljanak ki. Na most ez a magyarországi rendszer, ez nincs felkészülve arra, hogy a demokrácia egyre inkább felszámolásra kerül, és nyilván ebben az ügyben nincsenek a társadalomtudósok sem felkészülve erre a dologra, és nem is várható el szerintem tőlük alapvetően ez a dolog, hogy ők legyenek ennek a nem tudom minek a mozgatói, csak ezt látjuk, hogy emiatt aztán a társadalomtudományok jelentős részét, vagy sok részében csökken a mozgásszabadság, cenzúra, meg öncenzúra alakul ki, elkezdenek az emberek elkerülni témákat, vagy nem is tematizálni témákat, mert úgysem lesz abból valamiféle előrelépés, hanem olyat választanak, ami érdekes, tudományosan fontos, nemzetközileg elsúszható, de lehetséges, hogy a magyarországi relevanciája minimális, vagy nem.
Ja, ne legyen baj belőle.
Igen, pontosan. Tehát nagyon jól működik a nemzeti tudomány, publikálni kell, külföldön kell publikálni, jó folyiratokba kell publikálni, és akkor egyszerűen egy olyan témát választok, ami ott elsúszható, ott érdekes, igazából nem foglalkozik olyan általános vagy fontosabb társadalmi kérdésekkel, amelyekről egyébként pedig hallgatunk. Most a demográfia is egy ilyen, de nyilván rengeteg egyéb ilyen van, a szegénységtől kezdve a földből élők és a mezőgazdaság helyzetéig. Rengeteg olyan téma van, amelyről közvitát kellene folytatnunk, és nyilván ezt nem amerikai, meg nem tudom milyen tudományos szakfolyamatokba kéne végig beszélnünk, hanem alapvetően az országon belül. És erre ez a helyzet egyre kevésbé lehetséges, egyszerűen nincsenek fórumok, nincsenek finanszírozók, és nincs nyilvánosság se.
Nyilván, igen, pont a fórumokon gondolkoztam közben, hogy itt például az egyetemek szorongatása hozhatja azt, hogy például az egyetemi kutatóhelyeken is óvatosabbak lesznek, vagy lehetnek, nem tudom, hogy azok lesznek az emberek. Tehát a menekülő utak is le vannak zárva akkor, meg nem lehet az, hogy átmegyek egy másik egyetemre, és majd ott folytatom, mert ott békén hagynak, mert azt már másik egyetemet is nagy valószínűséggel megkaparintották.
Ez abszolút így van, illetve nem is kell konkrétan egyszerűen elég elvenni a pénzt, tehát az ELTE esetén pontosan jól látjuk, hogyha megfelelően kevés pénzt adsz, akkor nyilván már egyetemi kutatásról egyre kevésbé van lehetőség egyszer. Mert az emberek, akik ott tanítanak, azok meg kell, hogy éljenek valamiből, elképesztően sokat kell, hogy tanítsanak kevés pénzért, tehát az a kutatásnak a luxusa, ráadásul esetleg olyan témákból, amelyek problémásak, az egyre kevesebbeknek adatik meg, tehát így van az egyetemeknek ez a tere is egyértelműen csökkent. Az alapítványi fenntartási egyetemeknél ott más módon csökkent, tehát én is így látom, hogy ezek a nyilvánosságnak ezek a terei, ezek nagyon nagy mértékben, a tudományos nyilvánosságnak ezek a terei nagyon nagy mértékben leszűkültek, egyre kevesebb a nyilvános konferencia, ezeken a konferenciákon egyre kevesebb az olyan előadás, amely valóban érdekes, hanem igen, tehát, de hát egy általános társadalmi trendben vagyunk benne, tehát ez nem egy plusz panaszkodás akar lenni, mert nyilván rengeteg más szakmában is átélik ugyanezt.
Valószínűleg van egy olyan felszínes tapasztalatom, hogy nagyon sokszor, amikor valakivel beszélünk, és akkor azt mondja, hogy ő fél, és erről nem fog beszélni, akkor ebben azért egy jelentős adag lustaság is van, vagy távolságtartás is van, mert félsz, hát nem mondhatom neki azt, hogy ne félj, de attól ő még mondhatja azt, hogy de én félek. Nem mondom, és akkor ezzel egy csomó konfliktust, vitát, mit tudom én mit, megspórol az ember. Félek, nem, kezd annak, hogy nem megyek el tüntetni, nem foglalkozom mondjuk a szegények helyzetével, bár biztos sokan foglalkoznak azért vele, de abból konfliktus lesz, félek, kész, mehetünk haza.
Igen, ez teljesen egyetértek, de az emberek 90, nem tudom én, x százaléka nem forradalmár, nem erre szerződött, tehát amikor elmegy a valaki ártatlanul dolgozni egy kutatóintézetbe, egy statisztikai vagy nem tudom én hova, akár 20-25-30 évvel ezelőtt, akkor nem biztos, hogy ebben gondolt, hogy majd valamikor egyáltalán ilyen helyzetek elé kerül, hogy most akkor cenzúrával kell megküzdenie, vagy olyan befolyásolásokkal, amelyek nem is számolt. Tehát,
persze, ez biztos, hogy így van, de ugyanakkor azt gondolnám, hogy van, hogy remélem, kutatói önérzet, vagy nem tudom micsoda, tehát én kiszámolom mondjuk egy statisztikus, hogy ez 5,2, bármi, akkor nem fogom azt mondani, hogy de ez 5,9, csak azért, hogy örüljenek, mert nekem ez jött ki, hát sajnálom.
Inkább, ahogyha sejtem, hogy az fog kijönni, hogy 5,2, akkor inkább nem ezt számolom, vagy illetve több szempontból egy ilyen jellegű kontraszelekció is van, hogy hál' Istennek nyitott a világ. Tehát, hogy rengetegen távoztak a társadalomtudósok közül is külföldre, ott tanítanak, ott vannak projektjeik, ott élnek. Tehát, hogy igazából aki, hogy az elégedetlenek közül nagyon sok már nincs közöttünk. Tehát, hogy az ember végiggondolja azokat a kollégáit, akikkel még 15 évvel ezelőtt dolgozott, akkor most mindenféle nyugat-európai meg amerikai címeket lát mögöttük, jelentős részük mögött. Tehát, hogy ez is egy picit a helyzeten talán módosított, mert régebben egy zárt, mondjuk a 80-as években egy zárt társadalomban sokkal nehezebb döntés volt ezt meghozni. Itt egyszerűen anyagilag is, a tudományos érdeklődés szempontjából is, meg egyéb szempontból is ez egy reális opció, vagy egy reális alternatíva, hogy félig, meddig, először egy projektbe, aztán x évre egy pályázatra, majd állandóan kimegyek valahova, nem feltétlenül a legjobb helyre, hanem egy békés másodosztályú német egyetemre, vagy egy nem tudom én, dán kutatóintézetbe.
Ahol mégis békén hagyják az ember.
Ahol békén hagynak, négyszer annyi fizetést adnak, és lehet nyugodtan egy témával foglalkozni praktikus módon, de ebből előbb-utóbb az lesz, hogy nyilván ezek, ők is a magyarországi témákat elengedik, vagy úgy tudom eladni az én ottani intézetemben a magyarországi témát, hogy nyilván egy összehasonlítást csinálok, mert Magyarország önmagában nem érdekes, akkor 5 országot veszek be, akkor már csak 2 bekezdés jut a magyar helyzetre. Tehát, hogy ez egy összetett folyamat.
Annak azért van értelme, hogy megismerjük a világunkat, akár a politikai vezetés számára is, hogy legyen fogalma arról, hogy milyen társadalmi viszonyok mennek. Most látom, hogy nagyon sokszor a társadalomtudományokra, mint a politika szolgáló leányára tekintenek, tehát igazolja a bizonyos törekvéseiket. Na de attól nem lesz kevesebb a szegény, hogy egy statisztikában egyszer csak kijavítom, hogy nincs is annyi szegény, mert attól még van szegény, és az ugyanúgy társadalmi probléma. Szóval, és egyszerűbb a statisztikát kijavítani, azt értem én, mint megoldani a szegénységet.
Nem, sőt, igazából ennél költségesebb dolog nincs, mint a társadalomtudósokra a szájkosra tenni, mert az a társadalomtudománynak a funkciója, bizonyos értelemben sok más funkciója mellett, hogy rámutasson arra, hogyha valami nem működik, vagy rosszul működik, és ilyen értelemben segítséget nyújtson a mindenkori politikának, például azt mondja, hogy hiába öntöttetek ennyi pénzt a családtámogatásra, nézzétek meg, valamiért mégsem működik. Ez nem egy önszándékú gonoszkodás, hanem egyszerűen ez lehetőséget biztosítani arra, hogy végig gondolják, hogy ebből az x ezer milliárd forintból nem tudnánk-e hasznosabb, sikeresebb családpolitikát csinálni, vagy másra költeni a pénzt. De Magyarországon ugye már ez a dolog megszűnt. Ugye a tavalyi, most visszatérve az én szűk szakmám, tavaly katasztrofálisan rosszak voltak a születési adatok.
Majd nagyon kevés gyerek született.
Nagyon-nagyon, soha nem született még ilyen kevés gyerek, és ráadásul egy nagyon erőteljes zuhanásban vagyunk, tehát nem is egy ilyen ingadozásnak a éppen most egy kicsi mélypont van, úgy tűnik, hogy beindult egy párját ritkító zuhanás, ami rengeteg közvitát kéne, hogy elindítson. De egy annyira átpolitizált, illetve nem is létező szabad nyilvánosságban ez nem indul meg. Ezért aztán megtörténhet a tovább építjük Bicskéig dolog, aminek az a története, hogy még több pénzt öntünk egy olyan rendszerbe, ami bizonyos szempontból rettenetesen pazarló, és ez mindenkinek rossz, tehát félértés ne essék. Tehát nem
lehet, hogy még mindig abban a tévedésben vagyunk, hogy azt hiszük, hogy a kormányzat valóban azt a problémát akarja megoldani, amiről beszél, csak legfeljebb nem sikerül neki, mert szakmailag nem elég erősek, vagy de lehet, hogy arról van szó, hogy nem az izgatja őket igazából, hogy mennyi gyerek születik, hanem az izgatja őket, hogy hogyan lehet abból a pénzből szavazatot vásárolni, hogyan lehet egy középosztályt megerősíteni, mert hát azt mindig látjuk, hogy nem a leginkább rászorulók kapják a támogatást, hanem azok, akik persze el tudják jól költeni nyilván, de hát mégis csak jobban állnak. Szóval, hogy és ahhoz képest viszonyítjuk, hogy nem született több gyerek. Pedig mennyi pénzt beletettek, ők meg azt gondolják, hogy mennyi pénzt ott beletettünk, itt meg kiesett a mi zsebünkbe.
A demográfia szerintem erre pont jó példa, mert nagyon jól mutatja ezt a kettősséget, ami a rendszerben van. Tehát egyfelől teljesen igaz, hogy ezek egy átpolitizált támogatási rendszerben élünk. Úgy vannak már kitalálva a családtámogatások, hogy azok egyben politikai fegyverként is, meg szavazatszerző fegyverként is hasznosulhassanak. Ez egészen biztosan így van. Viszont másfelől pedig azért az is látszik, hogy a jelenlegi kormányzat, pontosabban a miniszterelnök, valóban fontosnak érzi a demográfiai helyzetet, és akkor sem akarja elengedni, amikor el kéne engedni, mert abból nem hoz sikert, vagy nem következik még politikai érte. Tehát itt kettő dolog keveredik benne, hogy azért vannak bizonyos olyan mániák, vagy drive-ok, vagy fontosnak tartott dolgok, amelyek mennek, és másfelől pedig rájuk rakódik egy aktuál politikai szavazatszerzési dolog, és ez egy nem egy szerencsés párosítás, de én azt hiszem a demográfia kapcsán, hogy valóban van a háttérben a jelenlegi elitben egy őszinte háttérben lévő aggodalom, tehát hogy őszintén azt hiszik, hogy nem nagyon jó, hogyha egy országnak a népesség száma zuhan, hogyha egy ország reménytelenül előlegszik, és ebben egyébként valószínűleg nem is tévednek, tehát hogy ez nem is kéne egy politikai dolog lenne, és őszintén azt hiszik, hogy ebbe, ha jó sok pénzt beleöntünk, akkor meg kell próbálni valamit módosítani. Jó sok pénzt beleöntöttek valóban, mert Magyarország a családpolitikában ténylegesen sokat költ nemzetközi összehasonlításban. Néhány évig látszottak ennek az eredményei, tehát valóban látszottak az eredményei, majd az elmúlt években úgy tűnik, hogy ez a lufi kipukkadt, és egy baromi nagy zuhanás van. De itt most már nem tudnak rendet rakni ebben a képben, mert egyfelől már közben átpolitizálódott ez a rendszer, tehát ez egyfelől szavazatszerzési rendszerként is működik, már és fog működni nyilván a jövő évi választásokon, másfelől pedig kiépült rá egy egész, hogy mondjam, slepp, egy egész csapat, aki ezt üzemelteti, aki az ideológiát gyártja hozzá, aki megméri, és egyszerűen baromi nehéz kimondani azt, hogy a király meztelen. Tehát most ott tartunk, ugye a teljes termékenységi arányszám, az a mennyi gyerek születik, most nagyon leegyszerűsítve, ez egy bonyolult matek van mögötte, visszatérünk oda, ahol 2010-ben voltunk.
1,3.
Pontosan, tehát a legújabb 1,33, gyakorlatilag ott vagyunk, ahonnan kiindultunk, miközben tehát ez azt mutatja, hogy valami nem stimmel a történettel, és ezen kéne gondolkodnunk, nem feltétlenül gonoszkodva, hanem tényleg végig pörgetve ezt a dolgot, de ez nem, néma csönd van erről a dologról.
Ha egy nagyon alapkérdést megenged, vagy kettőt, hogy miért baj az, ha kevés gyerek születik Magyarországon, vagy Európában, vagy a fejlett világ nagy részén, miközben így az egész világban elég sok gyerek születik, kétség kívül lehet, hogy most nagyon sok Afrikában születik, vagy nem tudom én hol, és a migrációnak is megvannak a maga problémái, de az, hogy kihalna az emberiség, vagy elfogyna, arról nincs szó, hát földrajzilag rosszul oszlik el egy kicsit, de hát azt éppen a migrációval ki is lehetne akár egyenlíteni.
Abszolút, értem a felvetést. Érdemes egyébként valószínűleg eléggé távolról kezdeni ezt a dolgot, hogyha belemegyünk, mert most van is időnk. Először is a világ népesedési folyamatai rettentően gyorsan változnak. Tehát az ENSZ legújabb számításai szerint 2024-ben a világ teljes termékenységi arányszám, ami benne van Kenyától, Malawin keresztül, Butánon át.
Tehát azok az országok, ahol sok gyerek születik, igen, még mindig.
Mindenki benne van. Ott ez a teljes termékenység arányszám 2,2.
Tehát épp hogy tartja épp a hogy,
tehát ez valami elképesztő átalakulás, tehát az elmúlt évtizedben zajlott le ez az elképesztő átalakulás a világ szintjén, amelyről mi Magyarországról nem látjuk ezt a történetet. Nem tudunk, hogy már a törököknek sincs két gyerekük, a braziloknak sincs két gyerekük. Indiában sem születik már meg a két gyerek, tehát indias, abszolút. Banglades, amiről a mi fejünkben valami elképesztő méretű népességrobbanás van, Bangladesben 1,80 valamennyi ez a teljes termékenység arányszám, tehát egy őrült nagy átalakulás van az egész világnak a szintjén, tehát amikor a világról beszélünk meg, hogy a migráció hogy fogja ezt megoldani, akkor egy nagyon összetett kérdés, amiben érdemes belemenni, az van, hogy jelenleg van 30 ország a világon, 2 kivételével fekete afrikaiak, tehát gyakorlatilag Afrikának a Szahara alatti részén, ahol nem áll meg ez a népességrobbanás. Nem nagyon látszik a jele, 6 körüliek ezek a gyerekszámok. Miközben a világ összes többi részén egy nagyon radikális csökkenés volt megfigyelhető. A legnagyobb nem nálunk egyébként, hanem Ázsiában. És nyilván ez egy problémát fog okozni, ez a fekete afrikai népességrobbanás, amelyet valahogy a világnak kezelnie kell most. Jelenleg a határvonal az érdekes módon nem Európa és Afrika között van, hanem az arab világ és az alatta levő fekete Afrika között.
Tehát közelebb esnek egymáshoz.
Amikor, nem, hanem a távolság ott nagy.
Földrajzilag úgy értem, hogy közelebb.
De, de a demográfiai távolság ott nagy. Tehát hogyha átmegyek Nigerből a Szahara északi oldalára, akkor 6-ról ez a bizonyos teljes termékenységi arányszám leesik mondjuk 2,5-re. Ha onnan tovább lépek Európába, akkor onnan már csak 2,5-ről csak 1,5-re esik le ez a teljes termékenység arányszám. Tehát az igazi nagy nyomás az igazából érdekes módon a Szahara fölötti, első körben a Szahara fölötti arab államokat fogja érni demográfiai értelemben, aminek aztán persze mindenféle egyéb kihívása van. Tehát, hogy magyarul van egy gyorsan átalakuló világnépesedési környezet, amelyben van egy alacsony termékenység, több alacsony termékenység régió közötte Európa. A demográfusok, vagy legalábbis én azt hiszem, hogy maga a népesség csökkenés, vagy az, hogy a termékenység nem teszi ki a kettőt, az nem ördögtől való gondolat. Egy országnak a boldogsága nem attól függ, hogy 9 vagy 10 millió élünk benne, viszont a népesség csökkenésnek van egy olyan mértéke, ezt általában 1,3 környékén szokták meghúzni a demográfusok, amikor ez már közvetlen fenntarthatósági problémákat jelent.
Olyat, hogy például nem lesz elég gyerek az iskola első osztályát elindítani.
Nem, ennél sokkal nagyobbakat, mert mert az iskolákat szép lassan nyilván zárjuk be, és fogjuk is bezárni a következő időszakban. Olyan módon, hogy például teljesen felesleges akármiféle gazdasági innovációt vinni egy olyan térségbe, aminek zuhan a népessége. Tehát mondjuk, ha én pék vagyok egy olyan városban, ahol évente 1%-kal kevesebb fogyasztó van, akkor teljesen felesleges nekem új gépet vásárolnom, azon törnöm a fejem, hogy nem tudom én, új termékeket vezetek be. Tehát van egy olyan szintje a demográfiai összezuhanásnak, ami gyakorlatilag egy ilyen gazdasági leépüléssel is jár együtt. Onnan akkor már mindenki beindul a menekülés, történt logisztikai, mert mindenki látja, hogy nincs benne jövő praktikus módon abban a területben, és elindul egy olyan mélyrepülés, amelyből hogy mondjam, nagyon nehéz egy élhető részt csinálni. Ez Magyarországon természetesen csak perifériákat érint jelenleg, de attól függetlenül ez egy indokolt dolog, tehát, hogy azok a területeken nem fenntartható a népesség, és nem csak a nyugdíjrendszerre gondolok, hanem egészségügyi ellátórendszerre, ezer egy dologra. Tehát van a népesség csökkenésnek egy olyan mértéke, amelyben érdemes mindenképpen megpróbálni valahogy beavatkozni.
Kapitány Balázs demográfus a vendégünk, hogy nem lehet, hogy a technológiai változások részben megoldják ezeket a problémákat, tehát a termelékenység esetleges növekedése. Igen, nem lesz annyi ember, de nem is lesz szükség annyi kamionsofőre, mert a kamion majd magától megy. Most pont lehet, hogy a pékrobot még nincsen, vagy nem tudom, de hogy egy csomó dologra nem lesz szükség, vagy egyre kevésbé van szükség kézjelőre, hogy bejön a mesterséges intelligencia, és levezeti reggel ezt a műsort. És
az tökéletes, és abszolút. Tehát igen, ez igaz. De viszont azt hiszem, hogy a népességcsökkenés eléggé nagy mértékű ahhoz, hogy ezeket az innovációk, ezek hogy mondjam, csökkentsék ennek a negatív hatásait, de önmagában az eredeti célt, vagy az eredeti szándékot, hogy egy társadalom föntartható legyen népességileg, ezek nem vonják kétségbe. Sajnos szükség lesz ezekre a robotokra, az ápoló robotokra, meg nem tudom mire. Japán ugye például sokáig erre tett, ugye, mindig a klasszikus példa, az mindig az volt, hogy Japán nem fog majd beengedni bevándorló. Na, Japánban, bocsánat, tudni kell, hogy nagyon-nagyon alacsony a termékenység. Alacsonyabb,
igen, mint nagyon nálunk, rég, igen.
És nagyon régóta alacsony, igen. Tehát az európainál is alacsonyabb a termékenység, és elképesztő mértékű előregedés alakult ki, és a Japánban nagyon sokáig az volt a politika, hogy ezt robotizációval fogják megoldani alapvetően, tehát ők ténylegesen nagyon sokat fejlesztettek az ápoló robotoktól, az olyan gyári robotokig, akik segítik az idősülő munkásoknak a munkáját, rengeteg egyéb dologban, de aztán az elmúlt években azért kiderült ennek a határa, tehát nem következett be ez az áttörés, és Japánban is megjelentek a klasszikus Fülöp-szigeteki környező országból származó ápolók, bevándorlók, kertészek és mindenféle egyéb népek.
Már is kiegyenlítődött ez a dolog, legalábbis egy időre.
Pontosan, tehát hogy önmagában ez a technika nyilván részben megoldást jelenthet, de nem lesz kizárólagos megoldás, azt hiszem.
És nyilván a magyar helyzetet, de sok kelet-európai országot is érinti, hogy nem csak, hogy kevés gyerek születik, hanem hogy milyen sokan mennek el. Most néztem aztán a tavalyi statisztikát, megint többen mentek el, mint az előző évekbe. Ráadásul, hát azt szokták mondani, hogy a vállalkozóbb kedvűek mennek el, a kreatívabbak mennek el, nyilván a merészebbek, vagy a vakmerőbbek, nem tudom. Szóval a magasabb képzettségűek, tehát itt nem csak darabszámban veszteség, ha ez veszteség, hanem minőségben is.
Ez így van. Ugye a nemzetközi vándorlási folyamatokat pont azért, mert Európán belül nyitottak a határok, többé-kevésbé nagyon gyöngén tudjuk mérni, de azt látjuk, hogy az elmúlt években megint egyértelmű migrációs veszteség van, ezt úgy hívjuk, tehát hogy többen mennek el az országból, mint ahányan jönnek, és ugye meg itt vejön a bevándorlás kérdése. Magyarország pont azért, mert egyszerűen azért, mert például nyelvileg elszigetelt, eléggé nehéz megtanulni magyarul, tehát főleg felnőtt fejjel. A bevándorlás, illetve nyilván a politikai jogból is, a bevándorlás az korlátozottabb. Azt látjuk, hogy ezeken a területeken másút, amik hasonló helyzetben vannak, eléggé nagy mértékben tudják pótolni, nem teljesen egzotikus, hanem a kultúrkörön belüli keletről érkezett bevándorlókkal. Mondjuk egy nagyon egyszerű példa, hogy Csehországban rengetegen dolgoznak Szlovákiából, Szlovákiában meg rengetegen dolgoznak Ukrajnából. Itt egy nyelvi kontinuum van, tehát nyilvánvalóan egy ukránnak könnyebb megtanulni a szlovákot.
Pontosan, pontosan
ugyanez a Lengyelország, igen. Ukrajna, de például hát Románia nagyon jelentős részben a moldováiakra épít, mint ahogy egyébként egy évtizeden keresztül Magyarország is az erdélyiekre, a kárpátaiakra és a délvidékiekre épített, csak ezt elfogyott ez a tartalék most némi leegyszerűsítéssel, tehát hogy nálunk azért van a vándorlási folyamatoknak egy olyan jellegű akadálya, hogyha valaki nagyon tehetséges és innovatív, és azon törő a fejét, hogy Európába jön, akkor nem biztos, hogy a top 3-ban benne van Budapest.
Biztos, hogy nincs.
Biztos, hogy nincs a top. De az a lényeg, hogy a migrációnak is vannak olyan, a migráció felvevő részének is vannak azért vesztesei, meg nyertesei. És látjuk, hogy a nyertesnek számító országokban sem egy sikertörténetről van szó teljesen egyértelműen, pedig hát egy London esetén nyilvánvalóan, hogy a világ legképzettebb, legtehetséges, válogathat a között, hogy ki érkezik Londonba. Tényleg van lehetőség, nincsenek nyelvi akadályok, mindenki odavágyik. Ennek ellenére nem egy sikertörténet. Miért lenne akkor ez egy sikertörténet mondjuk Kassán, vagy Debrecenben, vagy Budapesten? Tehát azért ez is egy összetett történet, amiről beszélni kéne nyíltan, csak megint nem beszélünk erről, mert van egy ilyen hazug máz, a Magyarország nem fogad bevándorlókat, miközben látjuk tömegesen érkezni a gyárakban mégiscsak ezeket a illetőket, akikről nem nagyon tudjuk pontosan, hogy maradnak, nem maradnak, mi történik velük, azt se tudjuk, hogy hányan vannak, mindenféle kivétel van a kivétel alól, amivel beengedjük őket. Szóval egy bonyolult ügy, amiről beszélni kéne, mert ez egy kihívás az ország előtt szintén, hasonlóan alacsony születésszámhoz, de nem beszéd van, hanem egy ilyen átpolitizált részben hazudozás, részben elhallgatás.
Igen, a hazudozás az nagyon jól megy. Látom, hogy most mondjuk nyilván az nem csak a létszámemelés miatt fontos, hanem egy gesztus, de hogy Macron elnök ezt mondta, hogy azok a tudósok, akik az Egyesült Államokba nem érzik jól magukat, vagy biztonságba, menjenek Franciaországba. De hogy egy milyen jó geg. Most nyilván nem fognak százezrek vagy tízezrek se áttelepülni Amerikából Franciaországba, de azt mondja, hogy igen, mi egyetemi és tudós embereket akarunk itt látni. Más országban meg azt mondják, hogy ja, az ország egyik legjobb egyetemét elzavarjuk innen, ezt akart bezárjuk, mert nem tetszik, itt pedig tanítsanak a mi embereink, akik ugyan elég buták, de kapott egy Kossuth díjat ahhoz, hogy ki lehessen nevezni tanszékvezetőnek. És akkor, igen. Az a kérdés persze, hogy a saját szemünknek hiszünk, hogy a propagandának. És ilyen szempontból nyilván, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy részben azt várnák el, ezek szerint a társadalomtudományok egy részétől is, hogy szállítsanak alapanyagot a győzelmi jelentéshez.
Nem, ezt én erősnek érzem. Szerintem a jelenlegi rendszernek vannak olyan szervezetek, akik tudnak alapanyagokat szállítani. Tehát nem azon törik ők a fejüket, hogy az ártatlan akadémián dolgozó, vagy nem tudom én hol, KSH háttérintézményben dolgozó kutatókat, vagy rábeszéljék, hogy szállítsanak. Arra ők megcsinálják a saját párhuzamos intézményrendszerüket, a saját párhuzamos szakértőikkel, számaikkal és narratíváikkal, akik a legrosszabbból is el tudják mondani, hogy mindjárt a legjobb. Nem akarok most itt neveket mondani, de gyakorlatilag kiépült egy ilyen párhuzamos, hogyha ember beleolvassa a magyar nemzetbe, meg a nem tudom miben, akkor ott egy párhuzamos valóságot lát párhuzamos emberekkel. Tehát nem az történik, hogy őrült munkával szerintem legalábbis a valódi tudósokat próbálják arra presszionálni, hanem őket inkább csak elhallgattatják, egy kicsit más irányba irányítják, és akkor jönnek azok a szakértők, azoknak az intézményeknek a általában nem különösebben nagy háttértudással rendelkező, de pont azt mondó, és pont akkor azt mondó, ami kell szakértői, akik képesek akkor is még ellatott közölni arról, hogy Magyarország nemzetközileg jó példa, és minden fantasztikus, mikor éppen kijön a szám egy két nappal ezelőtt, hogy bezuhant a születésszám.
Tudom, hogy a demográfiában is csináltak egy ilyen Kopmária intézet, vagy valami.
Igen, abszolút.
Így hívják. Na jó, de hogyha mondjuk 1,3 a termékenységi ráta, akkor azt lehet innen-onnan magyarázni, de nem kell különösebb szakmai tudás ahhoz, hogy érezzük, hogy ez a kettőnél kevesebb.
Ez abszolút így van, de meg lehet magyarázni, hogy ez, teljesen is lehet hallgatni, hogyha kell, tehát ugye az egy önmagában egy jó szelekció, okay. Hogyha a legkisebb jó hír van, akkor azt leközlöm, hogyha pocsék hírek vannak, akkor hallgatom, másfél pedig nyilvánvalóan mindig meg lehet találni azt a összehasonlítást, és hogyha még semmi sem marad, akkor a kedvenc taktika, hogy a jövő. Tehát azt mondja, hogy most kihívások vannak, de jövőre annyira jók lesznek az adatok, és ez nem csak ez a gazdaságpolitikából okay. ismeri mindenki, de egyébként ez van a demográfiában is. Tehát amikor pocsék év van, akkor megjelenik a Magyar Nemzetben a cikk, hogy nem baj, már jövőre jobb év lesz, és akkor végül is ez a
hír. És utolérjük Ausztriát mindjárt.
Hát igen, abszolút.
Igen. Hát jó, ezeket. És visszatérve a demográfiai kérdéshez, hogy ugye Magyarországon az a nagy kérdés, hogy pénzzel egyszerűsítve rá lehet-e venni az embereket, hogy több gyerek szülessen, ha ezt gondoljuk célnak. Mert így első megközelítésre tényleg lehet azt hinni, hogyha egy család biztos lehet abban, hogy el tudja tartani a gyerekét, tud neki ruhát, kaját, és nem nyomorodik el azért, mert van 2-3-4 gyereke, akkor esetleg könnyedebben vállal a gyereket. De hát ezt az egyszerű tételt mégsem igazolja az élet.
Igen, én úgy gondolom, hogy a pénzbeli támogatásoknak van egy jelentős szerepe tehát egy demográfiai mixben, viszont amikor a gyerekvállalásról szóló döntés, ez hát legalább egy 20 éves döntés, ugye, mert legalább 20 év, míg azt a gyermeket az ember fölnevel, és őt már inkább 25 Magyarországon, nem is mondjam, a még hosszabb izényen, tehát ilyen hosszan kell dönteni. Ilyenben az esetben nem csak a konkrét anyagi támogatás fontos, hanem az embereknek rettentő fontos lenne valamiféle védőháló. Tehát amikor egy ilyen döntést hozok, ami egy 20 évre szóló elkötelezettség, akkor nem csak azzal kéne számolnom, hogy ha én jól keresek, akkor majd jó sok családi adókedvezményt kapok, meg ha majd családi házba akarok költözni, akkor majd fölveszem a csokot, és majd a babavárót is jó vagy. Hanem azzal is számolni kell, és az emberek számolni, hogy mi lesz, hogyha majd 5 év múlva a doktor úr azt mondja, hogy itt valami folt van a, nem tudom én, a tüdőlebenyen, vagy hogyha ne adj Isten a gyermek, aki megszületik beteg, hogyha a férjem uram azt mondja, hogy mégiscsak egy sokkal csinosabb és fiatalabb menyecskére cserélem le majd 15 év múlva a feleségemet. Tehát, hogy olyan helyzetekkel is számolni kell, amiben az államnak egy védőhálót kéne nyújtania. Most a magyar családtámogatási rendszer abban gyönge, hogy amíg minden jól megy, addig rettentően bőkező valóban. Tehát amíg sokat keres az ember, van munkája, éli ezt a... Mihelyt baj van, abban a pillanatban el tetszett válni? Hát tessék visszafizetni a babavárót. Jaj! Vagy hívják van? Kiesett a munkaerőpiacról, meg kell múra kell járni. Ó, hát akkor bocsánat, ugrott a családi adókedvezmény, hiszen nincs munkajövedelem. Tehát azt hiszem, hogy ezt rontották el ezzel a történetben, vagy itt futott túl ez a sztori, hogy túlságosan kvázi ilyen biztosítás elvű, vagy ilyen sikerelvű lett a családtámogatási rendszer, és az emberek elkezdik érezni, hogy nem működik a védőháló funkciója.
Ennyire tudatosan és végiggondoltan terveznek az emberek?
Vagy nem, nem, ez nem tudatosság és végiggondoltság, hanem ez például a példák, amiket lát, hogy fölvette a szomszéd a csokot, és aztán elvált. És lám, micsoda nagy baj lett belőle. Hogy ráfaragott a babaváróval XY, mert ez történt vele. Mit kezdek én, mit kezd a kolléganőm, a volt kolléganőm az adókedvezményével, miután leépítették, mert bezárták a gyárat. Tehát, hogy ez a történet, ez előbb-utóbb kicsit helyre rakja ezeket a családtámogatásokat, tehát azt jelenti, hogy ez a funkciója hiányzik. Ez nem azt... félrejtésnélség, az se lenne egy jó családtámogatási rendszer, ami csak ilyen funkciót szolgáltat. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeket az eszközöket keverni kell, illetve van egy harmadik nagyon fontos lába, az intézményi funkció. Tehát a családtámogatások azok nem csak pénzből, illetve baj esetén szóló támogatásokból kéne álljanak, hanem működőképes bölcsödékből, létező gyermekorvosokból, nem 78 évesekkel is, ezzel most nem a korukat kritizálom, hanem egyszerűen nyilvánvaló, hogy egyszerűen 10 vagy 15 év múlva akkor a faluban ki lesz a gyerekorvos, hogyha most a doktornő 78 éves.
A felnőtt orvos sincs, úgyhogy érzem, hogy a gyerekorvos
nem jelzik. Így van, megfelelően működő iskolákkal, óvodákkal, és ez a része pedig nagyon gyönge a rendszernek. Tehát azt látjuk, hogy van a családtámogatási rendszernek három lába, és abból a három lábból egy rettentően erős és fejlett, ezek az anyagi jellegű támogatások, akik annak járnak, akinek úgyis van.
Igen.
Míg a biztonsági védőháló és az intézményi rendszer pedig elképesztően alulfejlett, és emiatt egy kicsit megcsúsztak most az adatok, nem is kicsit, hanem nagyon.
Ráadásul szerintem van egy csomó olyan dolog, ami azért nem a magyar kormány hibája, a klímaváltozástól való félelemtől, az egész világ bizonytalanságába vetett hit, hogy nem csak az, hogy lesz-e körzeti orvos 10 év múlva, hanem hogy lesz-e emberiség 10 év múlva, vetődik azért időnként föl valakiben, és legalábbis mint gondolat, hát mit, igen. Bár tudom, hogy ennél sokkal rosszabb történelmi időkben, időszakokban is születtek emberek, csak most attól, hogy gyorsabban jutunk a hírekhez, attól, hogy azért a születésszabályozás sokkal egyszerűbbé vált, vagy elérhetőbbé vált, nyilván más ez a dolog.
Igen, tehát annyiban érdemes most így mentegetni a kormánynak a helyzetét, hogy valójában az elmúlt években mindenütt Európában is egy jelentős termékenységi zuhanás következett be. Tehát Magyarországon egy kicsit nagyobb mértékű, de általában is Európában 1,54-ről ez a teljes termékenység arány most 1,38-ra esett az utolsó elérhető Eurostat adatok szerint. Tehát, hogy egy általános csökkenő trend van, és amit fölvet, az jelenleg az, hogy a nyugat-európai kollégák is kétségbe esetten próbálják magyarázni, hogy mi a fene lehet ez a születésszám csökkenés mögött, és erre most jelenleg ez az uralkodó magyarázat, hogy az általános bizonytalanság a világban, ami olyan jellegű bizonytalanság, amelyek ellen az egyes kormányoknak nagyon korlátozottak az eszközei. Tehát hiába vagyok én egy jó módú svéd kormány, nem tudok a klímaváltozás ellen mit tenni, nem tudok az orosz-ukrán háború eszkalálódás ellen mit tenni, Putyin ellen nem tudok mit tenni, Trump elnöknek a hirtelen ötletei ellen nem tudok védekezni. Tehát ilyen értelemben olyan bizonytalanság érte el Nyugat-Európát, amely alapvetően csökkenti a gyerekvállási kedvet, és amely ellen mondjuk állami hatáskörben nem nagyon lehet védekezni. Ez most az uralkodó magyarázat, de igazából azt látom, hogy még senki nem tudja az okokat. Tehát, hogy most kezdik ezt feldolgozni, hogy mi lehetett a háttér.
Meg szerintem lehet, nem tudom, hogy a divat, vagy a mintakövetés a jó kifejezése rá, hogy amíg teljesen természetes volt, nem tudom én 100 évvel ezelőtt, hogy akárhány gyerek, van, bár emlékszem, hogy beszéltünk is egyszer itt a Klubrádióban, az, hogy az egykézés azért már a 30-as években milyen...
Sőt, már 1880-as években.
Igen, hogy milyen vitákat váltott ki, tehát még csak ez se feltétlenül új jelenség. De hogy hát lehet egy boldog és teljes életet élni úgyis, hogy valakinek nincs gyereke, hiszen egyre több ilyet látok. Persze, nagyon édesek meg ízik, de azért menjenek haza a nap végén, és ne itt roncsák.
Ez abszolút így van, az a probléma ezzel, hogy ezt mérjük, és nincs egy ilyen jellegű átalakulás. Nem, hogy Magyarországon, nem Nyugat-Európában sem. Tehát nem ez történt.
Tehát nem gondolják ezt az emberek.
Tehát, hogy amit gondol, kb. Azt gondolják most, amit 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Tehát nincs a gyerekvállásról való elképzelésben, arról, hogy hány gyereket szedni, abban nincs egy olyan jellegű törés, mint ami a tényleges trendekben van. Tehát ez a fura, hogy nem, hogy ez a legkönnyűbb, hogy rögtön megmérik az emberek, hogy máshogy gondolkodnak. Nem, igazából nincs, tehát a tényleges születésszámokban van törés, miközben a vélekedésben nincs törés. Tehát nem mondják azt, hogy nem szeretnék több gyermeket, hanem úgy országa változók, tehát nyilván más Franciaország, más Svédország, más Németország, de nincs egy egyértelmű változás ebben a dologban, tehát ez egy jó magyarázat lenne, abszolút.
Csak nem igaz.
Csak sajnos nem igaz.
Ez néha hibája jó magyarázatoknak. Igen, akkor ez érdekes, hogy miért megy el az elképzelt dolgoktól ennyire
ez most a legtrendibb téma, tehát minden héten gyakorlatilag van erről egy online, hál' Istennek most a nagy részt online konferencia, tehát nem kell az elutazni, meghallgatja az ember. Igazán olyan nagy bölcsességet az ember mindig várja, hogy majd a német kollégák majd előállnak, vagy nincs. Igazából ők is egy kicsit most kapkodnak, és illetve bíznak abban, hogy ez egy ideiglenes, ugye ez egy bonyolult, nem érdemes be szakmailag belemenni, tehát a termékenység csökkenésről valami néhány esetben feltételezzük, hogy ideiglenes és visszapótlás követi, néhány esetben pedig azt látjuk, hogy ez nem fog bekövetkezni.
Hát meg egyre kevesebb lesz a szülőképes kor.
Ez azzal függ, hogy a gyerekvállás életkora hogyan változik. Tehát, hogyha úgy nő a termékenység, hogy közben korábbra jön a gyerekvállás életkora, akkor azt mondjuk, hogy az előrehozott gyerekek, és később nem születnek meg. Ha úgy nő a termékenység, hogy közben kitolódik a gyerekvállás életkora, tehát egyre később, és mégis egyre többet vállalnak, azt valódi növekedésnek veszük, és ugye ennek a fordítottja a csökkenés esetén. Tehát, hogy ugye Magyarországon azért az látszott, hogy amikor volt ez a növekmény, akkor nem is, hogy előrébb jött a születéskori élettartam, de legalább megállt ennek a dolognak a növekedése. Tehát most messzét értem, tehát a nyugat-európai trendek adnak arra, több esélyt adnak, mint a magyarországiak, hogy ez a csökkenés, ami ott megfigyelhető, az időleges, és utána valamilyen értelemben visszapótlás követi 2-3 éven belül. Tehát, hogy sokan döntenek úgy, hogy most nem vállalnak gyereket, valamiért még halasszák 1 vagy 2 évig, tudja a fene, hogy mi lesz itt, de nem mondanak le a gyerekről. A magyarországi újabb trendek esetén egy kicsit pesszimista vagyok, mert az a baj, hogy úgy zuhan a termékenység, hogy közben folyamatosan helyre később vállalnak az emberek gyermeket.
És kevesebb idő marad a második megszületésére.
A harmadikra pontosan, tehát, hogy a nyugat-európai kollégák ebben is bizakodnak, hogy itt most egy ilyen a Covidot követően nem, a Covidnál nem zuhant be a termékenység, amikor mindenki arra számított, hogy itt egy óriási termékenységzónás, ez a Covid véget ért, utána kezdett zuhanni a termékenység, de hát ha ez...
Hát van egy 9 hónapos eltolódás.
Igen, de itt több van, mint 9 hónap.
Valamelyik nap megkérdezték a kecskeméti polgármestert, hogy hova tűnt az egyetem pénze, aki azt a tréfás választ adta. Kicsit zavaros gondolatmenet volt, de hallok ilyeneket, hogy hát egyre kevesebb a fiatal, egyre kevesebbnek kezdem járni, hát mondja ott valakinek, maga is egy szivárványos pólóban van, és hát a melegeknek nem születik gyereke. Tehát egyrészt van egy ilyen, hogy azért kell a homofóbia ellen küzdeni, vagy fordítva, azért kell a melegek ellen fellépni, mert ott nem születnek gyerekek, és akkor ennek egy következő verzió, de ez egy másik kérdés, hogy ha megszigorítanánk az abortusz, vagy be is tiltanánk, még több gyerek lenne. De mi erre a szakmai, csak demográfiai válasz?
Ezek egy örök, tehát sajnos az a baj, tényleg amióta ez a történet van, azóta ezek mindig fölmerülnek ezek a kérdések. Sokkal az abortusz esetén ezt könnyen végig gondolni, ugye, mert egy egyszerűbb történet, és utána megnézhetjük a nem hagyományos családokra is ugyanezt a dolgot. Ugye az abortusz esetén ugye tipikus, hogy ha Magyarországon betiltották volna a terhesség megszületését, akkor most 6 millióan többen lennénk, mert annyi, hogyha tavaly nem lett volna abortusz, akkor 22 ezerrel több baba született volna, nem is lenne demográfiai problémánk. Ez azzal a feltételezéssel számol, hogy a terhesség megszakítást követően nem születik több gyermek. Tehát azok plusz gyerekek. Közben a valóságban pedig azt látjuk, most vagyok egy szélsőséges példát, hogy egy 18-19 éves leánynyal baleset történik, és utána elveteti a gyermeket, én majd később anyuka lesz, és megszületik neki a két darab gyereke. Ha lehetséges, hogy betiltottuk volna azt az abortuszt, akkor most megszületett volna a 19 éves korában az egy, de utána leány anyaként soha nem született volna újabb gyereke.
Bocsánat, ott volt a Ratkó korszak, amikor megugrott a...
Ezt tökéletesen mutatja, igen, és ugyanez volt nagyon rövid ideig. Tehát a társadalom az képes adaptálódni. Tehát én, amikor hirtelen meglepetés történik, akkor ugye... Akkor bekövetkezett egy óriási mérté, Romániában is ugye ez volt, amikor Ceausescu betiltotta, majd néhány év után a társadalom adaptálódott ehhez, megfelelő védekezési egyéb módszerekkel, meg hát azért azzal ne feledkezzünk, hogy a Ratkó korszak idején még jóval korlátozottak voltak a lehetőségek. Tehát az abortusz valójában nem hoz annyi pluszt. Most gondoljuk, hogyha betiltjuk vagy megnehezítjük a homoszexuális pároknak az együttését, miért születne abból több gyerek? Azért, mert valakinek rosszabb lesz, attól ő még elszomorodik, és azt mondja, hogy jó, akkor inkább, ha gyerekes családapa leszek. Tehát ez az elképzelés, ez egy alapvetően tévedés igazából. Tehát, hogy minimális hozadéka van ezeknek demográfiailag, és sokkal nagyobb negatív hozadéka van össztársadalmilag.
Viszont lehet mutogatni, hogy de a melegek miatt fogyik a magyar.
Én ezt annyira nem látom erősnek. Tehát hál' Istennek, lekopogom, ne adjunk ötletet.
A nép értelmesebb, mint a vezetői.
Én ezt a felét nem le. Mindenféle melegellenes előítétekkel tele a társadalom, de a demográfiai hibáztatást én hál' Istennek nem látom még annyira előtérbe a
legekapcsán. Két lépésbe kéne gondolkozni. Kapitány Balázs demográfus a vendégünk, maradt még 7 percünk, egy tök más dolgot megenged. Január elején írt egy nagyon érdekes cikket a Telexen, ahol azt fejtegette, hogy az a magyar középosztály, amely jelentős részben már politikailag nem támogatja a Fideszt, talán azt mondja, hogy a 80%-unk már valószínűleg nem is Fidesz szavazó, de gazdaságilag mégiscsak eltartja, mert hát honnan van a Fidesznek pénze arra, hogy osztogasson? Hát az állampapírokból, államkötvényekből, amiket megvesz a középosztály, és ezzel finanszírozza ezt az illiberális, és amúgy a maga módján igen pazarló gazdaságot. Ami persze formálogikailag igaz, de hát nyilván a középosztály tagjai, akik ezt megintetik, azt nézik meg, hogy itt ennyi a kamatot, annyi, és ez egy gazdasági döntés, amikor hoz egy ilyet, nem egy politikai döntés.
Hát amikor az ember a pénzéről dönt, én amellett próbáltam érvelni, hogy amikor az ember a pénzéről dönt, az a szerencsés része, akinek van pénz, amiről döntsön, ott nem csak gazdasági racionalitást kéne az embernek figyelembe venni. Tehát egy teljesen természetes dolog, hogy mondjuk egy hívő katolikus ember vagyok, és hiába mondaná azt nekem egy abortusz klinika, hogy figyelj, de vegyed meg a kötvényeimet, mert én 2%-kal több kamatot adok neked. Nem érezném boldognak, hogyha az én pénzemből valós... De lehet ez egy fegyvergyár. Lehet ez egy olyan cég, ami gyermekmunkával állít elő termékeket. Tehát amikor az ember befektetéseiről dönt, akkor nem csak a haszont, hogyha rögtön mindig közvetlen a legnagyobb haszont néz, ez egyik fel a dolognak. Tehát szerintem a befektetések esetén érdemes a társadalmi következményeket is végig gondolni. Magánemberként is, alapkezelőként is, mindenféle egyébként is. Nem csak a 0,5%, ez az egyik fele. A másik fele a dolognak, hogy itt nem is arról van szó jelenleg Magyarországon, hogy kifejezetten idén, a tavalyi év, ez egy más történet, az idén annyira nagyon-nagyon-nagyon szerencsés befektetés állampapírba tartani a pénzeket, hiszen azoknak jelentős mértékben esett a kamata, ugye az előző évhez képest, és most egy növekvő inflációs környezet van. Tehát én értemben mindenképpen racionális sok embernek végig gondolnia, hogy hol és mire tartja a pénzét, és ehhez jön a harmadik történet, hogy jelenleg a választások megnyeréséhez teljesen egyértelmű, hogy osztogatni kell. Mindig osztogatás zajlott, és jelenleg azért az osztogatásnak a forrásai nem annyira egyértelműek, mint ahogy 4 évvel ezelőtt egyértelműek voltak. Itt a ország gazdasági helyzete rosszabb, a világgazdasági helyzet bizonytalanabb, úgyhogy ilyen értelemben meg egy különösen felelősségteljes pillanatban van szerintem a
vagyis nagyobb a zsarolási potenciálja, leegyszerűsítve a kisbe, a magánbefektetőknek.
Hát nem feltétlenül, mert az államnak meg még nagyobb eszközei vannak, hiszen mihelyt elindultak kifelé a pénzek az államkötvényekbe, abban a pillanatban a befektetési alapokat kényszerítette, hogy vegyen állampapírt. Tehát ez egy bonyolult játék.
Persze, most én nem is mennék már az időrövidsége se be a részletekbe, csak azon gondolkoztam közben, hogy ez megint a közös gondolkodás, vagy a szolidaritás kérdése. Tehát ha én feltételezhetem azt, hogy sokan fognak így cselekedni, akkor oké, én is csinálom. De azt gondolom, hogy hát én egyedül leszek ilyen marha lúzer, a többiek learatják a nagy pénzt, tehát se politikai haszon nem lesz, se pénzügyi haszon lesz, akkor inkább én is kimaradok ebből az egészből, és veszek mondjuk állam. Kötvényt, kincstárjegyet, vagy mit tudom én mit.
Hát ezt majd megnézzük, hogy az emberek nagy... Mondom, összetettebb történet, mert azért nem annyira bőkezű jelenleg az állam. Hát itt azért kicsit az állam arra is bazíroz, hogy a magyar középosztálynak a pénzügyi kultúrája és műveltsége nem nagyon magas szintű. Tehát nem gondolja végig, tehát amíg nem tudja az ügyfeleknek a jelentős része, hogy mit jelent az, hogy tartós befektetési számla, nem magyarázok el, csak egyszerűen rémisztő, hogy az embereknek a jelentős részének alapvető szabályozási meg egyéb szabályokkal nincs tisztában. Addig nem feltétlenül arról van szó, hogy azok a lúzerek, akik kilépnek ebből a rendszerből, lehet, hogy azok a lúzerek, akik bennmaradnak ebbe a rendszerbe, mert...
Lásd, nyugdíjpénztárak, ott is végül is úgy fest, hogy azok jártak jobban, akik nem hagyták magukat kitenni belőle.
Ez így van, pontosan. Tehát ez egy jó analógia, azt hiszem, igen.
Lehet vele próbálkozni. Köszönöm szépen Kapitány Balázs demográfusnak, hogy itt beszélgethettünk, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Esztert és Jánost hallották. A viszont hallásra!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.